Nagyon szépen köszönöm a bemutatást. Akkor én ezért már nem is fogok fáradni. Szóval Mártoniban volnék. És lehet, hogy a föderatív grid információs rendszer, mint cím, az egy kicsit magyarázatra szorul, de mondhatjuk, hogy az előadás az tulajdonképpen a cím magyarázata lesz. Szerintem már a végénre világossá fog válni pontosan, mit is értettem alatta. Mondom mindezt azért, mert hogy amikor én ezzel a feladattal szembesültem körülbelül másfél évvel ezelőtt, akkor fogalmam se volt, hogy mit is értsek ez alatt. Időközben azért fény derült rá, legalábbis szerencsére, azt hiszem már kapizsgálom. Az előző előadások alatt nagyon kellemesen tapasztaltam, hogy pozitív hangvételű megjegyzéseket kaptunk, vagy innen, vagy onnan. Sokkal abban is vagyok itt, többek között az IMI projekt egyik fejlesztője is vagyok. Lennyef Intézet ebben a projektben is részt vesz, és az IMI projekten belül végzünk alapvetően fejlesztési munkákat. Az IMI projektről volt már szó, nagyon nagy vonalakban annyit mondanék róla, hogy egy olyan projekt, ami céljául tűzte ki az európai nagy grid köztes rétegek egyfajta harmonizációját, úgy, hogy azoknak az együttműködtethetőségét biztosítja, és mindezt teszi úgy, hogy azok könnyen telepíthetővé is váljanak. Ez talán annak, aki griddel nem foglalkozott, kicsit kínainak tűnhet, aki griddel foglalkozott, az biztos, hogy találkozott már azzal a problémával, hogy grid és grid rendszer között nem talált átjárást. Itt teljesen függetlenül fejlesztett, függetlenül használt és függetlenül létező felhasználói közösségeknek készült megoldásokról volt szó korábban. Voltak köztük közös pontok, például, hogy szolgáltatáson alapuló architektúrák voltak, de ezek a szolgáltatások egymással nem voltak képesek kommunikálni. Majd egy idő után kiderült, hogy ez erőforráspazarló is, gondolhatunk itt természetesen a pénzügyi erőforrásokra, a számítási erőforrásokra egyaránt, és ezeknek egyfajta harmonizációja az mindenképpen üdvös lenne. Majd az Unió megalapította, társfinanszírozva az IMI projektet, és a korábbi konzorciumok tagjait tömörítette ebbe, akik ezek a résztvevő köztes réteg fejlesztéseken dolgoztak. Az intézetünk az ARC köztes réteg fejlesztői közül került ide, és akkor még azt hittük, hogy nem lesz más dolgunk, csak az ARC köztes réteget közelebb hozni a többihez. Később kiderült, hogy ez kicsit naív elképzelés volt. A grid információs rendszerekről annyit mondanék, hogy ez is egy szolgáltatás, beleillik a szolgáltatás alapú architektúrába, és egyfajta szolgáltatás felderítési eszköz, ami segítségével egy katalógusunk lehet azokról, a létező gridben létező szolgáltatásokról, amikhez hozzáférni szeretnénk. Az jól látszik, hogy ez egyfajta eszenciális építőeleme a grideknek, mert egy felhasználó bármit is szeretne csinálni a gridben, bármilyen szolgáltatáshoz szeretne hozzáférni, annak a létéről tudnia kell, így egyfajta útmutatásként fordulhat az információs rendszerhez. És mivel ez ennyire fontos elem, ezért elég kritikus elvárások is vannak vele szemben. Ezeket írtam fel a szlájdra. Ezek nagyon fontos, hogy megbízható, robosztus szolgáltatások legyenek, mindig elérhetők, ugyanis ennek a kiesése a teljes grid elérhetetlenségét jelenteni. Skálázhatónak is kell lennie, mivel a rendszer méretétől függ az információ mennyiség, amit neki kezelnie kell. És nagyon fontos, hogy egyszerűen hozzáférhető legyen, mert hogyha az első lépcsőfokot nem tudja megtenni a felhasználó könnyedén, akkor valószínűleg könnyen el fog táncolódni a grid használatától. És itt merült fel, hogy az ARC szolgáltatásain kívül mást is tennünk kéne, ugyanis nem volt olyan információs rendszer a griden belül, ami képes lett volna valamennyi grid szolgáltatás adatait tárolni. Mivel ilyen igény korábban fel sem merült, azért természetesen ilyen irányú fejlesztések sem történtek. Léteztek természetesen korábban is információs rendszerek, köztes rétegenként különbözők. Az ARC az ISIS nevű információs rendszerével versenyzett ezen a pályán, ami egy elosztott, de nagyon alacsony támogatottsággal bíró rendszer volt. A Unicore köztes réteg, ami egyébként egy Java alapú keretrendszer, biztosított szintén egy hasonló szolgáltatást. Ez egy központosított megoldás volt, viszont rendkívül Unicore specifikus. Létezett még ezek mellett egy GogDB nevű adatbázis. Ez inkább adatbázis, nem is annyira információs rendszer. Az adminisztrátorok kézzel vették fel benne a szolgáltatásokat, ez nem is frissült automatikusan, viszont nagy architektúrán gyakorlatban is kipróbált eszközről van szó. Ez viszont egy nagyon széles körben támogatott eszköz volt. És itt kezdtük el tulajdonképpen a fejlesztési munkánkat, ahol is az EMI Registry nevű komponens megvalósításába fogtunk. Az EMI által támogatott vagy közrefogott köztes rétegek számára szerettünk volna ezzel egy szolgáltatás felderítést biztosítani. Mivel nagyon sok ezt megelőző szolgáltatás is létezett, hasonló szolgáltatás, ezért természetesen nagyon sok igény is volt az új megoldással szemben. Tulajdonképpen annyit kértek csak tőlünk, hogy csináljunk mindent ugyanúgy, ahogy az elődök, vagy tudjunk ugyanúgy csinálni, csak jobbak legyünk, viszont ne legyen olyan szolgáltatás, amit nem tudunk támogatni. Így aztán ugyanúgy támogatni kívánták a manuális, mind az automatikus regisztrációt. Tulajdonképpen az előző három megoldásnak az előnyös oldalait kellett volna megvalósítanunk, vagy hoznunk. Az, hogy jobban kéne ugyanezeket biztosítanunk, az abban merül ki, hogy itt csak elosztott rendszerről lehetett szó, és tanulva az addigi tapasztalatokból egyfajta föderatív rendszerhez igazodó megoldást vártak tőlünk, ugyanis a gridek ma is föderatívan egy ilyen fastruktúra szerűen épülnek föl, mint ahogy az előző előadásban ez el is hangzott. Alapvetően országonként vannak központok, ezek vannak összekötve valamiféle európai szintű egységbe, és az országos központok alatt is szervezetek állnak, a szervezetek is több arrészre oszlanak szét esetleg. A tervezéskor ezt az architektúrát kellett valahogy támogatnunk. Mindez természetesen egyszerűen hozzáférhető és biztonságos módon. A biztonság során alapvetően a gridben már bevált gyakorlatnak tekinthető X509 alapú, tanúsítvány alapú azonosítás mellett döntöttünk. Itt az egyszerű azonosítás mellett az ebben található adatok egy részét is felhasználjuk. Így tudjuk mondjuk, hogy entitáshoz kötni az adatbázis egyes elemeit, és így tudjuk megmondani, hogy annak az adatbázis elemnek tulajdonképpen ki a tulajdonosa. Ezzel egy adminisztrátorhoz, vagy egy automatához tudjuk kötni magát az adatot, az adatbázisban tárolt adatot. Megadhatók és nagyon finoman szabályozhatók a hozzáférések is az adatbázishoz. Több módon is megadhatunk listákat, amelyek alapján szerepek határozhatók meg, hogy a partner az adatbázison belül milyen szerepet tölthet be. Megadhatunk ennél komplexebb policy leíró nyelven írt szabályrendszereket is, amit tulajdonképpen majdnem mindentől függővé tehetünk, ami egy hálózaton kommunikáló partnernél felmerül, IP címtől kezdve a tanúsítvány lejárata, vagy bármi, ami felmerül. Az, hogy ennyire flexibilis megoldást adjunk, ez véleményünk szerint felesleges, ugyanis ez úgy tapasztaltuk, hogy az adminisztrátorok számára túlzott teher volna, és soha nem élnek ezekkel a lehetőségekkel. A specifikáció persze sok mindent elbírt, és ezeknek meg kell felelni. Miután az adatazonosítás sikeres volt, és biztonságosan kapcsolódtunk az adatbázishoz, egy tényleges adatbázissal találjuk magunkat szemben, ami egy szabványos OXA GLUE 2 szabvány szerint leírt adatstruktúrát tartalmaz. Szintén a flexibilitás miatt, hogy nagyon sok eszközt és meg rendszert kell támogatnunk, a tárolt adat is a lehető legrugalmasabb, minimális megkötéseket tartalmaz, és hasonlóképpen a lekérdezés is a lehető legszélesebb körben támogatott, több file formátumot, több lekérdező nyelvet támogatunk. Mondom, itt a hangsúly az a rugalmasságon volt. Azt, hogy az adatbázis, illetve a szolgáltatás könnyen elérhető legyen, egy RESTful API alkalmazásával, implementálásával oldottuk meg. Ez természetesen több mindent is magában rejt, nem térnék ki rá részletesebben, ez valószínűleg túlzás volna. A legfontosabb elem, hogy ez könnyen implementálható, és a legtöbb programnyelven készkönyvtárak állnak a rendelkezésre. Az így meghatározott interfészeken keresztül elérhető a szolgáltatás valamennyi funkciója, mint a regisztráció, a törlés, a módosítás, amit csak el tudunk képzelni adatbázis kapcsán. Az, hogy kivégzi az adatbázis regisztrációt, az egy fontos kérdés természetesen, és természetesen mindig változik. Ezt végezheti maga a szolgáltatás, a keretrendszer, amelyben ezek futnak, az adminisztrátor kézzel, vagy éppen mi is biztosítunk ehhez egy eszközt azok számára, akik olyan szolgáltatást használnak, ami erre nincs felkészítve. Ezt MIRD-nek neveztük el, talán egy két szót fogok még róla mondani. És hogy alapvetően mi is az, amiről beszélek, ez egy program, egy telepíthető program. Azt mondanám, hogy az infrastruktúrának, amit ebből építünk, kétféle komponense van, de ez ugyanaz a program a háttérben, csak konfigurációs különbségek vannak. Egy Domain Service Registry-ből, vagyis egy hierarchikus elemből, illetve egy Global Service Registry-ből, mondjuk, hogy a fa csúcsán lévő elosztott rendszerből áll. A tervezéskor, mint már említettem, a valós grid hálózatoknak a rendszerét próbáltuk lekövetni, valahogyan modellezhetővé tenni. Ezek is így épülnek fel. A CERN-ben lévő központban tegyük fel, létezik egy számítógép rendszer, ami a grid központját adja, és ehhez faszszerűen kapcsolódnak az országos vagy helyi központok. Ugyanezt teszik lehetővé a GSR-ek által adott létrehozható számítógép hálózatok, illetve hozzá faszstruktúra szerűen felállítható DSR-ek. Ennek megfelelően a DSR-eket, vagy Domain Service Registry-ket nevezzük föderatív komponenseknek, ugyanis ezek képezik le a föderáció struktúráját, míg a Global Service Registry egyfajta peer-to-peer megoldással az információ szétosztás feladatát látja el. Ezen az ábrán egy minden szereplőt tartalmazó struktúrát vázoltam föl. Ezen is jól látszik, amit korábbiakban elmondtam. Azzal kiegészítve, hogy ezen láthatjuk a szolgáltatásokat, akik információ előállítóként vesznek részt a rendszerben, illetve a felhasználót, aki a rendszer bármely pontjához csatlakozhat. Ennek az az előnye, a nagy előnye, hogy létrehozhatunk és korlátozhatunk információ terjedést, létrehozhatunk zónákat mondjuk úgy az információs rendszer struktúráján belül, infrastruktúráján belül, és szabályozhatjuk, hogy az egyes szolgáltatások ezeken ne kerüljenek ki, így megtehető az is, hogy egy intézeten belül tartsunk egy kizárólag belső használatra szánt szolgáltatást, használva ugyanazt az infrastruktúrát közben, ami a teljes gridet is kiszolgálja. Azt, hogy pontosan hova is forduljon a felhasználó, azt egy globális listából szerzett információ alapján tudja legalábbis elkezdeni kinyomozni. Ez hasonlít a DNS rendszeréhez, ott is rendelkezünk egy listával a root szerverekről, és ezeknek a címének ismeretében eljuthatunk rekurzívan ahhoz a ponthoz, ahol a keresett információ található. A lekérdezés módja itt is hasonlóképpen történik. A telepíthetőség egy rendkívül érdekes kérdés volt. Próbáltunk mindenre felkészülni, de amikor az EGI, aki az Európai Grid telepítésért felelős intézet, megkérdezett minket, hogy jó, de itt van ez a grid, most is létezik, ezt hogyan fogjuk akkor átalakítani az új rendszeretekre, ami biztos nagyon jó, elhiszik nagyon szívesen, de hogy ezt használni tudnák, azzal szemben elég alapos kétségeik vannak. Megpróbáltunk olyan forgatókönyveket felállítani, ami a mostani rendszerrel összhangban tud működni. Látszik, hogy ez nem egyszerű. Felírtam egy pár állítást a mostani rendszerről, ez szerintem adott. Nem csak, hogy autonóm és erősen önkormányzó szervezetek a nemzeti grid szervezetek, de féltik is a saját adataikat természetesen, és szeretnek minden saját hatáskörben meghatározni, amit csak lehet. Meglévő hálózatokról van szó, amiken természetesen senki nem szeretne változtatni jó indok nélkül, és mi nem vagyunk hozzá elég indok, ezt természetesen elfogadjuk. az igények a fejlesztés során is, de a fejlesztés követően is folyamatosan változnak. Ezzel is szembesülnünk kellett. Olyan kérések is érkeznek folyamatosan a fejlesztés lezárása után is, amik korábban nem merültek föl, de mint most kiderült, alapvető igény is volna rájuk. Illetve természetesen a pénzügyi vonal az itt is megmérgezi a tiszta tudományt. Nagyon fontos, hogy minimális költséggel bevezethető és üzemeltethető rendszert kapjon az azt telepítő. Több verziót is felkínáltunk. Az első verzióban az EGI, vagyis az Európai Csúcsszervezete ezeknek a grid szervezeteknek, nemzeti grid szervezeteknek lenne hivatott az elosztott központi részt üzemeltetni, és az egyes országok kapcsolódhatnának ehhez a föderatív rendszerükkel. Ezzel kapcsolatban elég szkeptikusak voltak egyrészt a bevezetők is, ugyanis a központi szervezet szeretne minél több feladatot az autentikusabb nemzeti, tehát az országokban dolgozó szakemberekhez továbbítani. Úgy is mondhatnánk, hogy nem szeretnének ezen dolgozni, ha nem muszáj. Másrésztről pedig adatvédelmi aggályok is felmerülnek. Az egyes országok központi adatbázisában összegyűjt információt szeretnék szűrni. Ezután azt javasoltuk, hogy ha a központi szervezet nem szeretné az elosztott rendszert üzemeltetni, akkor bízza ezt az országokra, mert ez egy peer-to-peer rendszer, megtehető, hogy az egyes országokban telepítenek egy-egy peer-to-peer komponenst, ezek alá kötik az összes helyi elemet, és ezek alapján az egyes országok alkotnak egyfajta peer-to-peer hálózatot, ami szintén technikai nagyon szép, de itt egyáltalán nem biztosítható az, hogy egy erőforrás csak országos szinten belül tartható legyen. Így végül előálltunk egy harmadik javaslattal, ami során a nemzeti grid iniciatívák vagy NGI-ok mind egy föderatív elemet, mind egy peer-to-peer elemet üzemeltetnek, és itt a kettő közötti kapcsolaton szűrhető meg az adat egyrészt, tehát az országok továbbra is megtartják a rendelkezési lehetőségüket az adataikon, másrészt a központi szervnek sem kell üzemeltetnie semmiféle szolgáltatást. Végeztünk teljesítményméréseket, nagyon hiányos teljesítményméréseket. Ez talán szemléltető is az, hogy egy ábrát hoztam erről. Az, hogy a szolgáltatás teljesítménye a kliens szám függvényében nem változik, magyarul lineáris időben kiszolgálhatók a kliensek, ez nagyon jó eredmény, és teljesen meglepő volt. Természetesen ez itt értéktartománytól függ, mint minden mérés. A mostani és a elkövetkezendő 5 éven belül várható teljesítményt, terhelést vettük alapul. Ezen belül kiválóan teljesítette a megoldás, de természetesen egy szélesen elosztott, földrajzilag elosztott infrastruktúra, illetve ezen végzett mérés lenne a valódi eredmény. Ezek a mérések csak most fognak kezdődni és zajlani. Az EMIRD-ről, amire úgy is mondhatnánk, hogy a szegény ember megoldása erre a problémára, ez a démon, ami képes a szolgáltatások helyette regisztrációt elvégezni abban az esetben, ha erre magas szolgáltatás nincs felkészítve. Csak annyit mondanék, hogy rendkívül flexibilisen beállítható és minden igényt kielégítő nagyon egyszerű kis alkalmazás, bármilyen gépen elfuttatható. Maga a szolgáltatás is egy nagyon könnyen hordozható, Java nyelven írt, Java virtuális gépet igénylő eszköz. 1 GB RAM-mal és 200 MB memóriával biztos, hogy csúcsterhelésen is üzemeltethető lesz. Tehát bízunk benne, hogy ilyen jellegű problémák nem lesznek. Nem vagyok biztos benne, hogy lesznek, de ha lennének kérdések, akkor azokat nagyon nagy örömmel fogadom, és köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Kérdés? Én egy olyat szeretnék addig, amíg a többiek gondolkoznak, hogy amikor azt mondtad, hogy a szolgáltatás fel van-e készítve, vagy nincs-e felkészítve a regisztrációra, ezt úgy értsük, hogy akkor, amikor valaki egy ilyen repozitóriumba beóhajt jelentkezni, mint szolgáltatás, akkor neki kell tudni bejelentkezni, vagy ezt a middleware megcsinálja helyette?
Ez egy viszonylag nehéz kérdés. Igen komoly csaták folynak az EMI projekten belül ezzel kapcsolatban. Független munkacsoportok dolgoznak az egyes szolgáltatásokon, ahogy korábban is tették, és azt elérni a projekten belül, hogy a köztes réteg biztosítson olyan szolgáltatásokat, amely képes ebbe az infrastruktúrába regisztrálni, ez nehéz. És nem vagyunk egészen biztosak benne, hogy a projekt végéig ez sikerülni fog, hogy finoman fogalmazzak. Ugye készültünk a legrosszabbra, és magunk is megoldottuk a szolgáltatás sok fejlesztői helyett is ezt a dolgot egy kerülő úton, de természetesen nem a felhasználóról van szó, tehát a felhasználónak nem kell erre fölkészíteni semmiféle szolgáltatást, ezt a köztes réteg szállítójának kéne megoldania, de amennyiben olyan eszközt használna a grid szolgáltató, ami erre nincs fölkészítve, akkor is tud megoldást nyújtani a kérdésre.
Világos. Oké, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.